Kedves gyülekezet, bőjt első vasárnapján Márk evangéliuma 12. részéből a 28. verstől olvasom Isten szent igéjét. Márk evangéliumának a 12. fejezetéből a 28. verstől így szól hozzánk Isten szent igéje. Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta, és tudván, hogy jól megfelelt nékik, megkérdezte tőle: melyik az első minden parancsolat között? Jézus pedig felelt néki: minden parancsolatok között az első: halljad Izrael, az Úr a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondta neki az írástudó: jól van, mester, igazán mondtad, hogy egy Isten van, és nincs kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, és teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt, mondta neki: nem messze vagy az Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Kedves gyülekezet, most már advent óta, hónapok óta az új egyházi esztendőben János evangéliumának azt az igéjét járjuk körül, ami a 6. rész 45. versében van, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Ez az Úr ígérete, ez azt jelenti, hogy belülről vezérelt, nem külső parancsolatok által kényszerített emberekként követjük Isten akaratát, hanem a szívünk mélyéből fog kiindulni az a gondolat, hogy az Úrral járni, őt követni, őt szeretni és szolgálni jó dolog. És eközben azt vizsgáljuk, hogy eleink milyen ágazatok, hitvallások által fogalmazták meg ezeket a gondolatokat. Isten szent igéje ebben a hónapban a téma, és Isten szent igéjének a vizsgálata közben a törvény az, ami elénk került. Én ma három dologról szeretnék röviden szólni itt. Az egyik dolog, hogy miért parancsolatok formájában fogalmazza meg Isten a maga akaratát, mi is ez a parancsolat. A másik dolog, amiről szólni szeretnék, hogy is néz ki a legfontosabb parancsolatnak a két oldala. Mert mint az érem két oldala, szoktuk használni ezt a kifejezést, ez egy nagyon erősen szétszakíthatatlan kettős törvény, a legfontosabb parancsolat, miről Jézus beszél és megegyezik ezzel a írástudóval, hogy ez így van rendjén. A harmadik dolog pedig egy kérdés, amit szeretnénk majd megnézni, hogy vajon milyen messze vagyunk az Isten országától. Márk evangéliumának ez a kis története Jézus utolsó beszédei között van följegyezve, az ezt megelőző vita, amire visszautal ez a kis szakasz is, de azzal kezdtük az olvasást, hogy mivel látta egy farizeus, hogy az imént Jézus jól megfelelt a szaduceusoknak, ezért kezdte ki, provokálta egy kérdéssel. Ez az előző beszélgetés pedig éppen a feltámadásról szólt, amivel ma mi foglalkozni akarunk majd szintén, hiszen ez Isten igéjének az üzenete, és tipikusan az a kérdés, ami nem a saját tapasztalataink körébe tartozik, hanem amiről igét, isteni kijelentést kaptunk, illetve van valamennyi tapasztalatunk a teremtett világból is. Judit kért imát a tavaszért. A tavasz például a természet újjá éledése, hó alól előbújó mag, hóvirág, mind-mind arról szól, hogy van egy sokkal erősebb akarat, mint az elmúlás, és ez pedig az életnek az ereje Isten által, aki az életnek a forrása, és a feltámadás isteni ígéret, isteni program, amit bele telepített titokzatos módon a mulandóba is, az elmúló anyagi világba, és az ő ígérete és akarata, ami garantálja a feltámadást és az örök életet, nem a mi akaratunk, vagy a mi fantáziánk. Mi sok mindent meg tudunk csinálni, ezek mulandó dolgok, azonban a legcsodálatosabb szobrok, építmények, van olyan, amelyik évszázadokat él hát, és egy buta emberi háború pillanatok alatt elpusztítja, semmiféle emberi belátás, és az anyagnak semmiféle ereje nem tudja megőrizni, elpusztul. De Isten nem csak az anyagi világnak az ura, hanem ura mindeneknek, a mulandó és a elmúlhatatlan világban is, és mi nem a feltámadásban hiszünk, hanem az örökké való Isten ígéreteiben, aki megígérte a feltámadást is, és hiszünk az igazmondó, szavahihető Istennek, és így tekintünk mindenre, amit ő igéjében kijelentett. Nos, Jézus vitatkozik a szaduceusokkal, ők papok voltak, akik nem hittek a feltámadásban, és azért nem hittek, mert Mózes 5 könyvében, ami a Tóra, amiben a legfontosabb törvények vannak, ott szó szerint nincs benne a feltámadásnak a megfogalmazása. És Jézus megpróbálja megértetni velük, hogy mindenben, a törvényben is, amire most egy pillantást fogunk vetni, a lényeg mindig a felszín alatt van, a mélyen, mélyben van, és bizony lehet a feltámadásra nagyon határozott utaló jeleket találni a Bibliában, akkor is, hogyha nincs minden a törvényben, Mózes 5 könyvében szó szerint megfogalmazva. Nagyon megtetszett ez a vita egy farizeusnak, és ezért odaállt Jézus elé egy látszólag nagyon egyszerű kérdéssel. A törvényre irányította a figyelmét, és azt kérdezte Jézustól, hogy melyik az első minden parancsolatok között. Itt a 10 parancsolatra szoktunk elsősorban gondolni, és hosszan elemezgettük azt is, hogy vajon ezek parancsolatok-e, vagy igék, isteni kijelentések, megfogalmazásai annak, amit szívünk mélyén mindannyian tudunk. De attól, hogy tudjuk őket, és Isten csak rögzíti az erről lelkünk mélyén meglévő tudást, attól ezek még bizonyos értelemben parancsolatok, erkölcsi törvények. Az ember, a tisztességes ember ezeknek enged, függetlenül attól, hogy járt-e hittanra, vagy ismeri-e a törvénykönyvnek minden paragrafusát. Szokták ugye mondani azt, hogy a törvény nem tudása nem mentesíti az embert a felelősség vagy a büntetés alól. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kérem, nem tudtam, hogy haragosomat nem szabad megverni, azt hittem, hogy ez csak akkor nem szabad, hogyha ők többen vannak, vagy hogyha látja a rendőr. Nem mondhatunk ilyet, hanem azt tudjuk, hogy sötétben, akkor is, ha 4 szem közt vagyunk, akkor sem szabad őt megvernünk. Nem hivatkozhatunk arra, hogy nem tudtuk, hogy ez tilos. És sereg egyéb dologgal van, hogy a lelkünk mélyére be van írva, nagyon határozottan, innen van a lelkiismeret furdalás is. Furdal a lelkiismeret bennünket, ha olyasmit teszünk, amit szégyelünk a nyilvánosság, a másik ember előtt, bűntudatunk van, és ez azért van, mert Isten beleírta a lelkünkbe, megparancsolta nekünk a megteremtésünk pillanatában, hogy mi az a jó, amit kövessünk, és mi az a rossz, amitől tartózkodjunk, és ezt felszínre hozza és megerősíti mindaz a kulturális hagyomány, hagyaték, amiben élünk, és azok a törvények, amelyeket megfogalmaznak a mi számunkra. Tehát nem isteni óhajról van szó, amit aki akar követ, aki akar nem, hanem ez olyan parancsolat, olyan törvény, olyan felbonthatatlan törvény, mint hogy mondjak egy nagyon egyszerű dolgot, ezzel is találkozunk, ez is egy törvény, hogy vigyázz, ha jön a vonat. Na most valaki azt mondta, hogy nekem ezt ne írják elő, én nem vigyázok. Nem is fejezem be a gondolatot, hogy mi lesz ennek a következménye, ha valaki azt mondja, hogy én fütyülök erre a parancsolatra. Az egy parancsolat, egy bölcs belátásunkra van persze bízva, hogy tudomásul vesszük-e, lehet ellene lázadni, lehet vele szembefordulni, de nincs értelme a dolognak, a bölcs ember nem itt próbálja ki a hatalmát. És Istennel szemben sincs értelme harcolnunk. Nem ugyanabban a súlycsoportban vagyunk, az ember sok mindent mond, elkiáltja magát itt a világ mindenségnek egy elhanyagolható pontján, jelentéktelen kis porszemmel kijelentheti, hogy Isten nincs, de hát ez olyan sokat a világ forgásán nem változtat, ami közérzetünket esetleg átmenetileg hiúságérzetünket legyezgeti, nem olyan kérdés, amit mi a magunk sekélyes ismeretével eldönthetünk, az egy másik kérdés, hogy az ő valóságát megérintenünk, megértenünk, egy nehéz folyamat. Mindenki a maga eszközeivel próbálkozik, és Isten végtelen türelemmel és szeretettel segít annak, aki őt és önmagát meg akarja ismerni. Szóval parancsolatok között élünk, és ezért jó a kérdés. Van-e a parancsolatoknak egyfajta rangsora? És másodszor itt azt kell mondanunk, hogy Jézus, amikor a parancsolatok nagy halmazába belenyúl, és onnan kiemel valamit, akkor ezt értő kézzel teszi. Nem is egy dologról beszél, és ez igazán izgalmas ebben a mai szakaszban. Jézus azt állítja, hogy van egy olyan parancsolat, mégpedig az első a parancsolatok közül, amelyiknek két oldala van, és ezt a parancsolatot nem lehet szétszakítani. Nem lehet külön értelmezni azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Ezt nem lehet külön értelmezni anélkül, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Nagyon határozottan azt mondja egy helyütt az Új Szövetség, hogy ha valaki nem szereti a látható embertársát, akkor hogyan szerethetné a láthatatlan Istent? Könnyű azt mondani, hogy én szeretem, tisztelem Istent, nem látom őt, végtelen tapintattal kezeli az én gyarlóságaimat, gyengeségeimet, örökkévaló szeretettel szeret, megváltott, mindent megadott, értem, utánozhatatlanul jóságos irányomba, és ezért, hogy úgy mondjam, könnyű szeretni. Életünk nehéz pillanataiban, amikor veszteség ér bennünket, akkor persze minden összeomlik, megtagadjuk, szembefordulunk esetleg vele, de ő a félreértésnek ezekben az eseményeiben, drámáiban is kitartóan hisz bennünk, és hűségesen szeret. Nem olyan nehéz őt viszont szeretni, akkor is, hogyha ha küzdelmünk van ezzel. De mi a helyzet a látható fele baráttal, a másik emberrel? Mi a helyzet olyan egyszerű esetekben, amikor van egy a miénktől szokásaiban eltérő szomszéd? Van a rokonságban valaki, aki ugyanazt az örökséget célozza meg, amit mi. És ritkán szokott az lenni, hogy mindenki megelégedésére oszlik meg az örökség. Mi van azzal a személlyel, akivel éveket leéltünk, és valahogy elromlott ez a kapcsolat, legyen ez házastárs, gyermek, szülő, esetleg barát, és annyi, de annyi bánatot okozott, hogy nem tudjuk ezt, úgy érezzük, nem tudjuk feldolgozni. Arról nem is beszélve lehetnek olyan emberek, akik szándékosan keresztezik az útunkat, nekünk kárt okoznak, ellenségeink, akkor mi történjen velük? Hogy tudnánk legalább kultúráltan kezelni a konfliktusainkat? Nagyon nehezen megy ez. És Jézus itt azt mondja nagyon határozottan, hogy a felebarát iránti szeretetben vizsgázik a mi Isten iránti hitünk is. Tehát ha valaki nem tud megbirkózni egy embertársával való kapcsolatával, akkor nem mondja olyat, hogy ő szereti az örökké való Istent. Ilyen részleteken is hangsúly van itt, az Isten iránti szeretet nem egy érzelem, az emberek iránti sem. Hangsúly van azon is, hogy szeresd őt teljes szívedből, nem is-is alapon, teljes szívedből, teljes lelkedből, értelmedből és minden erődből. Isten nem elégszik meg kevesebben, mint ahogy ő sem ad nekünk kevesebbet. És hát hogyan is szeressük a fele barátunkat? Nagyon egyszerűen fogalmaz a törvény, azt mondja, hogy mint magunkat. Mint magunkat. Vagyis, amit magunknak nem kívánnánk, ne tegyük mással sem. És amit a magunk számára elvárnánk adott esetben, azt tegyük meg a másikkal. Hányszor tapasztalja az ember az országúton is, hogy minden érzés nélkül mennek el a bajba jutott ember mellett autósok. Nyilván azt gondolják végig, hogyha most megállok, ki tudja milyen ügybe keveredek bele, mehetek tanúskodni, vagy látnak egy embert, akit megtámadtak az utcán, elmenekülnek becsukott szemmel a közelről, nehogy véletlenül őket is esetleg bántsák azok, akik bántalmazzák a szerencsétlen, nem gondolva arra, hogy nekem bezzeg milyen jó lenne, ha hasonló kiszolgáltatott helyzetben segítségért kiabálva azt tapasztalnám, hogy jönnek az emberek és segítenek, legalább elkezdenek ordítani, visítani, hogy segítség, segítség, de milyen jó lenne, ha én ilyen helyzetben volnék, és meg is van a vastag véleményem az emberekről, ha nem teszik meg, amikor én bajban vagyok. Hát azt mondja Jézus a parancsolatra hivatkozva, hogy mint magadat, úgy szeresd a fele barátodat, nem kell jobban. Bár mondni ilyet is, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért, és ő elment a szeretetnek eddig a végső, vagy azon túli lévő pontjáig is. De elég, ha úgy szereted, mint magadat. Szeresd okosan magadat, nem azt mondja az ige, hogy légy ellensége önmagadnak, félreértése. Az óemberünk megöldöklésével kapcsolatos ige, ha úgy értelmezzük, hogy legyünk önmagunk ellenségei, nem. Legyünk szeretettel, okos szeretettel, tisztességes szeretettel önmagunk iránt, de a fele barátnak is adjuk meg, függetlenül annak bőrszínétől, függetlenül annak származási helyétől, függetlenül annak társadalmi helyzetétől, és hozzánk való egyéb viszonyaitól. Annyiszor elmondjuk, hogy még akkor is, ha bajunk van valakivel, az iránta való elemi segítséget meg kell adnunk, pusztán azért, mert rászorul, és nincs más, aki ezt teljesítse, Isten számon fogja rajtunk kérni, hogyha nem részesítettük valamilyen fajta mentő segítségben, legalább átmenetileg. Szóval Jézus azt állítja, és ez ennek a beszélgetésnek a nagyon erős pontja, hogy elválaszthatatlan az Isten iránti szeretet és az embertárs iránti szeretet oda-vissza. A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, és a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, és fordítva már én belegabajod, amit mindjárt. Tehát ki szokott derülni az embertárs iránti szeretetből, hogy engedje valaki az Isten iránti szeretetet eluralkodni gyakorlati formában az életében. Ugyanis vagyunk mi ezzel. Vannak vallásos emberek, akik méltatlan módon viszonyulnak embertársaikhoz szavakban, közönyben. Ilyen nagy fájdalom az, ami itt Magyarországon is történt a II. Világháború alatt is. Sokszor vetik fel emberek, hogy hol volt Isten, amikor honfitársaink százezreit hurcolták értelmetlenül haszterekre, vágóhídra, vagy még inkább fegyvertelen embereket, nőket, gyermekeket és férfiakat a végső pusztulásba, Auschwitzba és máshova, és én ilyenkor mindig azt mondom, hogy nekem nem az a nagy kérdés, hogy hol volt Isten, hanem hogy hol volt a keresztény Magyarország, a keresztény Európa, hol voltunk mi emberek akkor, amikor más emberek ezt a szörnyűséget véghez vitték. Nincs olyan, hogy mi imádjuk Istent, szolgáljuk őt, szeretjük teljesen odaadóan és nyíltan, hadd tudja az egész világ, hogy mi őhozzá tartozunk, magasra emelünk keresztet és egyéb jelképeket, és közben hagyjuk meghalni embertársainkat, vagy közönünkkel, esetleg tevékeny együttműködésünkkel segítjük ezt a folyamatot, ilyen elképzelhetetlen. És vannak ennek úgymond szelidebb változatai is. Vajon van-e olyan, hogy valaki Istent szereti, de embertársait nem, és ezt Isten elfogadja, nem fogadja el. Nagyon érdekes Jób könyvének az az üzenete, hogy Isten nem kér Jób barátainak abból az ügyvédi szerepéből, amivel Istent akarják mentegetni, bajba jutott és szörnyű kísértések közé került barátjukkal szemben. Azt várná el tőlük, hogy akár ő vele, az örökkévalóval szemben is álljanak oda a kísértéseivel vívódó ember mellé. És a harmadik dolog. Meghalva Jézus bölcs válaszát, ez az ember megdicséri a mestert, jól van mester, igazán mondta, egy Isten van, és őt szeretni teljes szívből, teljes erőből, ez igazán nagy és fontos dolog, és az embernek szeretni fele barátját, mint önmagát, többet él minden vallásos cselekménynél és áldozatnál. Szinte azt gondolnánk, hogy itt be lehetne fejezni ezt a beszélgetést. Úgy szokták mondani az ilyen tévés beszélgetésekben, hogy ez egy jó végszó volt. És azt gondolnánk, hogy a farizeusnak ez a mondata, hogy mindez többet ér égő és véres áldozatnál, ez jó végszó. De nem ez a jó végszó ebben a történetben, hanem Jézusnak az a megállapítása a vele egyetértő bölcs ember felé, hogy nem messze vagy az Isten országától. Van ebben a megállapításban egy nagyon bátorító és szép dolog, hogy csak így tovább, mindjárt odaérsz, tarts ki, fejezd be, amit elkezdtél, és ott leszel mindjárt az Isten országában. Az elméletet most már tudod, most már csak azt szeretnénk látni, hogy működik-e ez a dolog a gyakorlatban is. De van ennek a nagyon szép és bátorítónak tűnő jézusi mondásnak egy megrendítő oldala is. Ha nemet kivesszük a mondatból, akkor úgy hangzik, hogy messze vagy az Isten országától. És nincs szörnyűbb dolog, mint hogyha az ember közelben van messze egy megoldástól. A küszöbön szerencsétlenül járni sokkal rosszabb, mint 1000 kilométerekkel odébb Isten népének az igazi gyötrelme a pusztai vándorlás alatt nem az volt, hogy Egyiptomban sóvárogtak az ígéret földje után, hanem minden nap beláttak az ígéret földjére, a határon keringtek. Minden nap látták, hogy hova nem juthatnak be. A küszöbön messze lenni az ígéret földjétől, a küszöbön, a közelben messze lenni az Isten országától, nincsen ennél szörnyűbb dolog. És ezért van, hogy újra és újra az élet kis és nagy pillanataiban hirdetjük azt, hogy tessék dönteni, tessék belépni az Isten országába. Nem elég a küszöbön ugrálni, és arra gondolni, hogy karnyújtásnyira van tőlem a megoldás. Tessék átlépni a küszöböt. Nem elég a közelében lenni az Isten országának, és azt mondani, hogy annyi mindenre emlékszem a hittanból. Néha még le is veszem a polcról a Bibliát. A közelében vagyok az Isten országának. Miért nem benne? Nem messze vagy az Isten országától. Légy be! Légy be! Boldog, aki zörget, mert annak megnyitatik, mondja Jézus. Nem Istenen múlik az, hogy én nem vagyok benne az ő országában, és nem teljesen az övé az életem, nem irányíthat belülről. Azt mondtam az elején, hogy mindjárt Istentől tanítottak lesznek, ez azt jelenti, hogy nem a parancsolat kényszere biztat bennünket arra, hogy kövessük Isten normáit, hanem ez belülről fakadó igény lesz azok számára, akik egyszer csak rájönnek, hogy ott vagyok a közelben, a tűz közelében, ahogy szokták mondani, de sosem léptem át, sosem mondtam azt, hogy Uram, elkötelezem magam melletted, és a te tanítványod akarok lenni. Isten segítsen meg bennünket, hogy ezt a döntő lépést megtehessük.